Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bányik Roland börtönmissziós lelkésszel Gerstenmayer György beszélget. A beszélgetés második része következik.
Hogyan jut el, és most bocsánat a kifejezésért, de hogyan jut el egy bűnöző életet élő ember ahhoz, hogy utána börtönmisszióba menjen, és segítsen bűnözőknek, vagy volt bűnözőknek megtalálni Jézust és a hitet, talán pont ezért?
Elképzelhető, hogy pont ezért. Egy oldalról Istennek lehet, hogy van egy humora, másrészt ki tudná jobban ismerni a fogvatartottakat, illetve a bűnözőket, mint az, aki onnan jött, tehát közülük való. Én egész tinédzser koromban a börtön elől futkároztam, tehát mindent megtettem, hogy ne kerüljek börtönbe, bár rászolgáltam. És a megtérésem után, amikor történt egy nagyon komoly bűncselekmény, most nem fogom részletezni. Én, mint egy jó keresztény, fiatal hívőként úgy gondoltam, hogy hát az egy keresztényi dolog, hogy én elkezdek imádkozni az áldozatért. És aztán, amikor már úgy lecsengett a dolog, bennem nem nyugodott a lelkem, és Isten további imádságra buzdított, de ezúttal már nem az áldozatért, akit bántottak ebben a bűncselekményben, hanem az elkövetőért, egy fiatal fiúért. És azt éreztem egy elképesztő fájdalmat a szívemben, és annak a lehetőségét, hogy ez a fiú akár olyan életet is élhetne, mint én. Ahogy én megismertem a megváltót, ő is megismerheti, és egy tűz gyúlt a szívemben, hogy ezeknek az embereknek elvigyem a jó hírt, hogy van jövőjük, hogy nem kell bűnözőként élnem, hogy Isten valami sokkal nagyobb gazdagságot tud nekünk kínálni, mint ez az egész világ, vagy a bűnözés. És egy idős református lelkész mellett, Lukácsi Gábor mellett kezdtem meg a szolgálatomat. Szóval valami egészen elképesztő volt ez az egész. Meg vagyok a győződve, hogy Isten országa úgy működik, hogy bennünket Isten kiragad a sötétség hatalmából, felépít, megtisztít, kapunk igét, megtanulunk a hit által tusakodni, és utána Isten visszaküld a sötétségbe még az ott maradt emberekért. És az Úr megmentése rajtunk keresztül működik ezen a világon. Mi vagyunk az Istennek az írott levelei, örömhírré tudunk válni, és élő tanukká, akik megmentjük az embereket a haláltól.
Mivel foglalkozik ezen kívül, vagy teljesen a börtönmissziónak szánja az életét?
Hát az életemet teljesen Istennek szántam, bár nem vagyok főidejű szolgáló, tehát van főállású munkám, jelen pillanatban dolgozom, mindig is volt, van ennek egy varázsa, én fizikai munkát végzek, hol targoncásként, hol rakodóként, egy vegyjáru nagykerben, de ebben van valami nagyon különleges, amikor a teológiát végeztem, hogy az ebédidőmet azt nem csak ebédelésre használtam, hanem a tételeimnek az olvasására, a tananyagot olvastam. Targoncámat, amit vezetek, teleragazgattam görög szövegekkel, és mindennel, ami éppen a főiskolára kellett, és amikor már elkezdtem szolgálni, akkor csodálatos volt az, hogy nem az ölembe hullanak dolgok. A tusakodás, ugye így a Júdás 3 alapján ott is jelen volt. Én akartam menteni ezeket az embereket, de komoly áron kellett megvennem az alkalmakat. Ledolgozva 8-10 órát, akár nyáron, akár télen szabadban, mert hogy én szabadban dolgozom, levéve a munkásruhát, fölvéve az öltönyömet, vagy az ingemet, zakómat, és menni be a börtönbe prédikálni egy munkanap után, amikor a többiek már pihennek, ez egy áron megvett alkalom. De én azt gondolom, hogy ezzel tanultam meg azt, hogy ez egy csodálatos. Tehát pontosan azért, mert ilyen árat kellett érte fizetnem, vagy mert nehézségbe került, ezzel ismerte meg ennek az értékét, a gyönyörűségét, hogy nem valamiféle fizetségért, hanem tényleg azokért az emberekért, azokért a családokért végzi az ember, akik utána ebben ennek a szolgálatnak a kapcsán, vagy a gyümölcseként újjászületnek és rendeződnek.
Mi ad erőt? Mert említette, hogy 8-10 órákat dolgozik, és utána még megy a börtönbe. Mi ad erőt, hogy ne fáradjon el, és újra-újra tudja végezni ezt a szolgálatot?
A válasz nagyon elcsépelt lesz, de Isten adja az erőt, de tényleg nincs rá jobb válaszom. Azt gondolom, hogy egy szenvedélyről van szó, ami nem egy embernek a szenvedélye, hanem az Isten szenvedélye bennünk. Tehát amikor újjászületünk, akkor kapunk egy krisztusi természetet. Nem rögtön, hanem elkezd bennünk bontakozni. Ahogy olvasom az igét, ahogy megharcolom a harcaimat, amikor engedem azt, hogy ne a Bányik Roland, hanem Jézus oldja meg a dolgokat, akkor ez az új természet bennem erősödik, növekszik. de ennek az új természetnek az egyik jellemzője az, hogy ég a szíve Istenért, és ég a szíve az elveszett emberekért. És ez a szenvedély az, ami átsegít a nehézségeken, ami átvisz a nehéz dolgokon. Ez az, ami képes arra, hogy megfizessem akár a komoly árakat alvásnak, evésnek, pihenésnek, akárminek az árán, de hogy meg tudjam menteni az embereket. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez adja, nem tudok rá jobb választ, ez adja rá az erőt.
És hogyha éppen nem sikerül megmenteni egy embert, vagy volt már olyan, hogy esetleg nem sikerült, mert sehogy sem tudta a jó Istenhez és Jézushoz vezetni, akkor hogyan képes elfogadni a kudarcot?
Nem tartom kudarcnak. Azt gondolom, hogy a mi dolgunk ezen a világon annyi, hogy hirdessük az evangéliumot. Én evangélistaként és pásztorként szolgálok. Evangélistaként, börtönmisszionáriusként, vagy éppen akárhol fordulok meg és prédikálok, az én dolgom az az, hogy Isten megjelent üdvözítő kegyelmét, tehát azt a kegyelmet, amit Krisztusban Isten minden embernek felajánlott, én meghirdessem. Kívánatossá tegyem. Próbálok így beszélni, így hirdetni az igét, így választani a megfelelő igeszakaszt, elvenni Istentől, és így prédikálni, hogy az emberek előtt megjelenjen ez a kegyelem, és elfogadják. Én azt gondolom, hogy Isten ezt bízta ránk. Az, hogy egy embernek a szíve hol tart keménységben, puhaságban, hogy ez az ige, amikor behull a szívbe, ez megfogan, mint egy mag, és kikel, és gyümölcsöt terem, vagy éppen fölkapkodják a madarak, ugye, hogy a példázatban van, ezt nem tudom, mert nem látjuk a szíveket. Istennek a szíveket vizsgálja. Az én dolgom az annyi, hogy prédikáljam az Isten igét. Hogyha valaki elfogadja Jézust, és tulajdonképpen kijön a bűn hatalmáról, és átjön a szerelmes fiúnak az országába, akkor a feladatom ott annyit változik, hogy gondozom, építem, akkor az élete rám van bízva, próbálom emelni, rávezetni a szolgálatra, rendeződjön az élete, legyen belőle egy mennyei gyermek, legyen belőle egy harcos férj, vagy bármi, amit Isten akar ezen a világon.
Az ötlet, hogy teológiát végezzen, hogyan született meg önben? A megtérés után közvetlenül, vagy azért eltelt egy néhány év, mire rájött, hogy teológiát szeretne végezni, és így is szeretné szolgálni a jó Isten?
Nagyon érdekes, mert először jött az elhívás. Tehát én körülbelül 11 és fél évvel ezelőtt születtem újonnan, és a megtérésem után 3 hónappal én már prédikáltam karantságban, egy roma közösségben. Egy igém volt, meg a bizonyságtételem, és egy nagyszájú evangélistával, nagyon szeretem egyébként Jánosi Ferencet, vele mentem, vitt magával az országba mindenhova, és megtanultam szolgálni gyülekezetekben. És 10 éve, tehát 11 és fél éve vagyok keresztény, és 10 éve szolgálok börtönökben. Körülbelül ugyanebben az időben, tehát a megtérésem után egy évvel a gyülekezet, ahova tartoztam, sokan jelentkeztek a pünkösdi teológiai főiskolára, és hát egy jó kalandnak láttam, végig se gondoltam, tehát nem mértem fel észre, hogy mire vállalkozok. Annak ellenére, hogy én egy elég nagy kópé voltam már a középiskolában, nem voltam rossz tanuló. Tehát valahogy Isten egy olyan agyat teremtett belém, hogy a kábítószerek és az italok ellenére is elég volt figyelnem órákon a gimnáziumban, és tulajdonképpen bizottsági dicsérettel érettségiztem le. Amikor beszélni kellett, az mindig ment. A matematikával vagy az írásbeli tantárgyakkal nekem nagyobb nehézségeim voltak, de a beszéddel, a szövegeléssel mindig át tudtam magam verekedni dolgokon, szóval nem voltam rossz tanuló. Főiskolában nem tudtam akkor még, hogy mire vállalkozom, nagyon-nagyon-nagyon meglepett és nehéz volt határidőket tartani, leírni dolgozatokat, egyháztörténelemmel birkóztam a legtöbbet, pedig szeretem a történelmet, szóval így kezdtem el, pusztán azért, mert kalandnak láttam. Aztán közben változott, én nem tudtam 4 év alatt elvégezni, hanem kicsit tovább tartott a történet, de mentségemre legyen mondva, hogy abban az időben indult el a börtönmisszió. Tehát először 1 börtönben, utána már 3-ban bibliaiskolát kezdtem vezetni, szolgáltam, prédikáltam, megszületett egy kis közösség így a börtönmisszió kapcsán, szóval nehezen tudtam összeegyeztetni a tanulással. De a végén már Isten kezében egy cél, egy eszköz lett arra, hogy később tudjak szolgálni.
A Szentírással a megtérésekor találkozott, vagy már esetleg volt előbb is kapcsolat vele?
Nem mondhatnám, hogy volt. Hát természetesen általános iskolában vagy középiskolában irodalom tantárnál, igen. Nem kötött le, nem jelentett semmit. Tehát mivel nem hittem Istenben, ezért a Szentírásnak nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, de amikor megtértem, már az első elhangzó igénél, amit hallottam ott az ige hirdetésen, bement a szívembe. Rájöttem arra, hogy Isten szavának van kétféle jelentése lehet, de természetesen több is, de két módon érthetjük meg. Van egy jelentése, mint minden más írott szövegnek, versnek, bárminek, amit elolvasok és felfogom az értelmemmel, de a Biblia, Isten szava a szívünknek íródott, a lelkünknek, szellemünknek, és fel tudom fogni, meg tudom érteni, és ez a kaland, amikor a lelkemmel, a szívemmel értem meg azt, amit Isten mondani akar. Amikor mögé látok a soroknak, amikor megértem, hogy Isten egy-egy mondatta, mint például most így a Júdás 3-ban, hogy Isten mit akar mondani számomra. És hát nagyon megszerettem a Bibliát. Azt érzem, hogy az életemnek a gerince. Isten szava nélkül nem lehetünk győztesek. A hitünk addig terjed, amennyire ismerjük a Szentírást. Azokon a területeken lehetek győztes az életembe, amikről tudom, hogy Isten hogy gondolkodik. Ha nem tudom, hogy Isten hogy gondolkodik anyagi területeken, vagy hogy gondolkodik a házasságomról, vagy bármiről, addig nem tudok győztes lenni azon a területen. Tehát számomra a győzelem kulcsa, meg az Istennel való kapcsolat kulcsa.
A felesége önnel együtt határozott úgy, hogy börtönmissziót végez, vagy ön hatására?
Lehet, hogy az én hatásomra egy kicsit benne volt. Tehát a vasárnaponként, amikor hazaérkeztem ebédidőben, akkor mielőtt nekiálltam volna a levesnek, ugye a családom ült előttem, ettek az étkező asztalnál, én pedig elmeséltem a börtönös történeteket, a becenéven szólítva azokat, akiket én már bent jól ismertem. Tehát a gyermekeim is ebben nőtek föl, a feleségem is mindig hallgatta, úgyhogy Istennek nem volt nehéz dolga, amikor őt megszólította. Természetesen Isten szavára indult ő el börtönökbe szolgálni, egy női börtönbe. Én hiába hunyszoltam volna, nem lett volna hajlandóság, de amikor az Úr szólt neki, és Isten helyezte a szívére a vágyat, akkor igen, akkor neki állt, és szerintem nagyon ügyesen csinálja.
A gyerekek milyen idősek?
Csodálatosak, négyen vannak, a legidősebb lányom Dorina, ő 17 éves.
Akkor ő mindjárt érettségizik.
Ő nem sokára érettségizni fog, igen. A nagyobbik fiam, ő 15 éves lesz, ő a Benjamin. Van egy 10 éves kisfiam, a Nátánael, és van az 5 éves kislányom, a Jáhel. Úgyhogy kiváló sportolók mindannyian. Úgyhogy
igen, mit sportolnak?
Vívnak.
Mindegyik?
A legkisebbik, a Jáhel, ő most volt az első ritmikus sportgimnasztika edzésen, vagy órán, vagy nem tudom, hogy kell mondani.
Az szép. Jövőt tekintve van valamilyen cél, amit szeretne elérni?
Igen, nagyon. Amikor engem Isten elhívott a börtönökbe, akkor nekem az ország összes börtönét ígérte Isten. És ugye elkezdtem fiatal evangélistaként 10 évvel ezelőtt, 2007 májusában a szolgálatot a Gyorskocs utcai börtönbe, és hát milyen egy fiatal evangélista, hát ide nekem a tömegeket, ide Góliátot, és hát amikor behúnytam a szememet otthon, akkor láttam magam előtt a megtérő tömegeket a börtönökben, és síró embereket, hát ahogy azt az ember elképzelte, mint ahogy az Úr Jézusnál volt. De ezzel szemben, amikor bementem a börtönbe, akkor ketten jöttek le, egy hajléktalan és egy másik fiú, aki annyira le volt nyugtatva, hogy azt se tudta, hogy merre van tulajdonképpen. Szóval nem volt olyan egyszerű. Onnan a következő alkalommal már 30-an jöttek le, aztán a Venyige utcába és a egyéb helyeken is ugye megnyílt a lehetőség a szolgálatra. Növekedett a börtönmisszió. De
és van igény? Tehát
van.
A rabok részéről van erre
van.
Igény?
Van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért jönnek le, és ez hazudnék, hogyha nem így lenne. Nagyon sokan azért jönnek le egy missziós alkalomra, mert nem akarnak a zárkájukba lenni, lehetőséget jelent más emberekkel beszélgetni, stb. De amikor lejönnek akármilyen okon, az egy lehetőség Istennek, hogy találkozzon velük. És amikor én prédikálok, akkor én el tudom mondani, hogy megszűnnek a beszélgetések, ott van akár 30, 60 vagy 90 ember egyszerre a misszión, és mindenki feszülten azt figyeli, amit a prédikátor prédikál, és amit Isten nekik mond. És hát újjászületnek, szolgálók lesznek gyülekezetekben. Tehát tudnék mondani erre példákat, hogy valakiből presbiter lett például egy tatabányai gyülekezetben, aki
onnan kijött.
Hosszú bünténes volt, igen, vagy hosszú időre volt fogvatartva, kijött a fogvatartásából, és felépült egy gyülekezetben, és presbiter lett. Vagy nálunk az egyik dicsőítés vezető, a gyülekezetünkben szintén egy börtönből szabadult fiú, de többet tudnék mondani, akik így vannak, és hogyha most az Úr megengedi, akkor nem sokára szintén egy börtönből szabadult fiatalember fog jönni a börtönbe szolgálni, beáll a börtön missziósok csapatába. Tehát a jövőre nézve a terv az az, hogy minél több börtönbe eljutatni az evangéliumot. Azon a látáson, amin én vagyok, azon a látáson, ahogy én vettem el Istentől, én meg vagyok róla győződve, hogy nem programokat, tehát nekem, lehet, hogy másoknak igen, nekem nem programokat kell bevinnem a börtönökbe, hanem csak az Isten igéjét. És az ige lesz, ami átformálja az embereknek az életét. Én nagyon szeretném azt, hogyha ezt a látást, hogy van jövő, hogy egy fogvatartott, amikor ott van előttünk, bemegyünk egy börtönbe, akkor nem fegyveres rablók, erőszakoskodók vagy bűnözők vannak velünk szemben, hanem olyan emberek, akiknek szükségük van a kegyelemre. És amikor én körbenézek, akkor azt látom rajtuk, amit Isten látott rajtam 12 évvel ezelőtt, és amit Isten lát rajtuk is a jövőt, hogy van jövőjük, hogy a múlt az ott van a Golgotai kereszten. Bármit tettek, akármit követtek el és követtünk el, azért Jézus fizetett. És nem múltunk van, hanem jövőnk. Én nem a múltjuk érdekel, szerintem soha nem kérdeztem a 10 év alatt, hogy ki miért van ott. Engem az érdekel, hogy jövőjük legyen ezeknek az embereknek, egy olyan, amit Isten elképzelt. Szóval ez a látásom, és azt szeretném, hogy az országban mindenhol ez induljon el, egy ilyen jellegű misszió. Tehát a lehető legtöbb börtönben legyünk jelen.
Kívánom, hogy ez a tüzes lelkület és ez a kitartás még sokáig megmaradjon, és az egész életére a jó Isten áldását kívánom. Köszönöm szépen, hogy elfogadta nagyon a meghívásunkat, szépen. Hogy beszélgethettünk, és további sok szép és eredményes napot kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt a meghívás. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Bányik Roland börtönmissziós lelkésszel Gerstenmájer György beszélgetett.